Most eddig főként nyelvi mintákról beszéltünk, illetve ugye a feladatokról, de ez mégiscsak hipnózis egy bizonyos szinten, tehát az embereket transzba juttatjuk, és akkor a leghatásosabbak ezek a minták. De hogy mi ez a transz? Mert hogy olyan sok minden van már manapság, relaxáció, meditáció, transz állapotok, módosult tudatállapotok, hogy mi az, ami jellemző az Ericksoni hipnózis által elért transz állapotra?
Most határozzuk meg a módosult tudatállapotot. Hát ez egy picit olyan, mint az univerzum középpontját megkeresni. Ugye volt a földközpontú világkép, aztán a napközpontú, aztán mindig így helyezgetik a központot, aztán rájövünk, hogy igazából csak egymáshoz képest tudjuk ezeket a helyzeteket meghatározni, és ez a tudatállapotokra is igaz. De első közelítésben módosult tudatállapot a normális hétköznapi tudatállapotottól jelentősen eltérő állapot. Ezeket a mai nyugati fogyasztói társadalomban legkönnyebben tudatmódosító szerekkel szokták így tudatosan és szándékosan elérni, amelyeknek hát többnyire van hátrányos következménye. És lehet, hogy egyszerű ilyen lelki vagy kommunikációs módszerekkel is hasonlóan érdekes állapotokba tudunk jutni. Mindenkinek más a hétköznapi tudata. Egy színésznek, aki rendkívül mélyen beleéli magát minden élményébe, valószínűleg, most nyilván óriási sztereotípiákba beszélek, más az élménye, mint egy mérnöknek, aki kívülről szemléli a dolgok működését. Hogyha hipnózisban el tudjuk érni, hogy a színész úgy érzékelje a dolgokat, mint a mérnök, és viszont, akkor ez mindkettőjük számára mély, módosult tudatállapot lesz. Tehát az egyik ez, ahogy fel tudjuk fogni. A másik, amit érdekes megfigyelni, hogy napközben hogy módosul folyamatosan a tudatállapotunk. Vannak erre ilyen nagyon nyilvánvaló helyek, mondjuk egy hosszú autós utazás, akár az autópályán, ahol megy az ember végestelen végig, vagy egy kicsi kanyargó hegyi úton, vagy amikor az emberek beszállnak a liftbe, hát az egy jó mély transz. A legtöbb embernek fennakad a szeme, vagy a gombokat nézi, vagy de nem nagyon néznek egymásra. És hát rengeteg kisebb-nagyobb változás van, és arra is jók ezek a transzok, hogy észrevesszük, hogy valójában folyamatosan változik, úszik a tudatunk. A gyerekeknél ezt jobban észre lehet venni, mert nekik annyira folyékony, és olyan hirtelen tud egyik helyről a másikba menni. A legtöbbször, amikor módosult tudatállapotról és transzról beszélünk az Ericksoni hipnózisban, akkor egy mélyebb befelé forduló figyelemre gondolunk, amikor az illető ugye bejön és transzba merül. Amikor nem a külvilág dolgaira figyel, hanem arra, hogy mi történik ő benne, és akkor így tud dolgokat megváltoztatni. Ugyanennek van pontosan a fordítottja, például amikor tanítunk, csoportokkal foglalkozunk, minden másra figyelek, csak arra nem, hogy mi van bennem. Teljesen a képi és a hangi ingerekben vagyok, hogy a csoport hogy rezdül, hogy amikor ide nézek rád, itt vagy nekem mondjuk jobbra, akkor bal oldalt valaki megmozdul, akkor azonnal észreveszem. Mert az a feladatom, és itt ez is egyfajta transz, egyfajta módosult tudatállapot.
Ami még felmerült bennem, hogy nagyon sokfajta ilyen nyelvi minta van, ezeket ugye az ember elolvassa, vagy valaki elmondja neki, megértjük, és akkor általában úgy szokott lenni, hogy kreálunk ilyen mondatokat. Gondolkozunk, leírjuk, kipróbáljuk, hogyhat, de ez még nem jelenti azt, hogy tudom is használni. Tehát lehet, hogy megismerek 15-20 féle különböző Ericksoni mintát, amelyek abszolút érthetőek, és tudom, hogy hogyan kell egy ilyet megalkotni, megfogalmazni. Viszont amikor egy éles helyzetbe kerülök, amikor szükségem volna ezekre, akkor nem igazán tudom használni. Hogyan lehet ebben gyakorlatot szerezni?
Vagy mondjuk úgy is fogalmazhatnánk, hogy hogyan lehet tudattalan képességgé tenni ezt. ugyanúgy, ahogy mondjuk most, ha fölülök a biciklire, akkor nem kell tudatosan arra figyelnem, hogy ne essem le róla, mert az már így beépült. Ugyanakkor nagyon jól és élesen emlékszem, mikor nagyapám a Becsési utcába tanított nagy biciklin biciklizni, és hogy egyáltalán nem volt könnyű megülni rajta. Tehát, hogy hogy tudjuk ezeket a mintákat beépíteni? Hát az egyik módja egyszerűen csak hagyni, hogy előjöjjenek. Ugyanis ezeket úgy is használjuk. Nem mindenki mindegyiket, és nagyon gyakran nem célzatosan, tehát esetleg pont azt hipnotizálja magába, amit nem akar, de a minta önmagában nagyon jó lehet. Ezért is hasznos lehet megfigyelni egy kicsit a belső beszédünket. És bízni abban, hogy tudunk úgy fogalmazni. Nagyon sokszor, különösen ebben a tréning kultúrában, hogy tanfolyamokra járunk, és új dolgokat tanulunk, az emberek úgy viszonyulnak hozzá, hogy eddig nem csináltam valamit, és akkor most megtanulok valami újat. És ez egy része, de nagyon gyakran egyszerűen csak egy picit engedhetjük jobban előjönni azt, ami mindig is ott volt. Csak ahogy a figyelmünket ráirányítjuk, úgy hagyni előbukkanni. És ugye a növény nevelés jutott eszembe, hogy nincs olyan sok minden csinálni abban a maggal. Egy kicsi vizet adunk neki, jó helyre elültettük, ahol kap fényt, akkor magától nőni fog. Ezzel együtt a nyelvi mintáknál még azt is lehet, hogy kiválasztunk valamit, egy kicsi, konkrét mintát, és akkor arra fordítjuk a figyelmünket. Mondjuk itt korábban felmerültek ezek az előfeltevések, hogy mondjuk azt akarom a gyerekemnek, mit csugaljak a gyerekemnek.
Hát akkor mondok egy példát, mondjuk az én gyerekem, az egyik fiam, ő elég jól gitározott már, mostanában azonban főként a számítógép előtt ül, és így kevesebbet veszi a kezébe a hangszert, vagy ha a kezébe veszi, akkor az is azért van, mert megkérem rá, de hogy így leszokott erről, hogy így magától így gitározzon, és szeretném rávenni, hogy újra kezdjen el ezzel foglalkozni, és persze az is mögöttem, hogy így ezt egy hasznos dolognak tartom, a zenét, a számítógépet is, de azt gondolom, hogy sokkal kevesebb időt kellene a gép előtt töltenie.
Akkor mondjuk vegyük ezt a mintát, amelyik nem direkt jelent ki valamit, nem azt mondja, hogy fú, de csinos vagy, hanem az ezzel kapcsolatos tudatosságunkra világít rá, hogy mondjuk azt mondom, hogy csak most vettem észre, hogy milyen csinos vagy. Vagy tudtad, hogy milyen csinos vagy? Tudatában voltál annak, hogy milyen csinos vagy? Ez egy minta. És akkor mondjuk ezt elkezdjük gyakorolni, csak erre az egy mintára koncentrálsz, és van mondjuk ez a cél, akkor nem azt mondod a gyereknek, hogy gitározz, hogy nem azt mondtad ugye, hogy abba hagyta, akkor mondjuk lehet valami olyasmit mondani, hogy most tudtam meg, hogy az igazán jó gitárosok életében mindig volt egy kis időszak, amikor úgy abba hagyták, és aztán annál nagyobb élvezettel kezdték újra. Vagy ugye számítógépes játékokat játszik, akkor megkérdezhetjük tőle, hogy te tisztában vagy azzal, hogy a gitározás mennyire fejleszti a kézügyességet? És szeretted már, hogy mennyire felfrissít egy kis zenélés két játék közben? És aztán utána jobban tudsz rá figyelni? Most itt nem az a lényeg, hogy elérjük-e a célunkat, nyilván fontos, hogy ökológikus legyen az a cél, de hogy kitűztünk magunknak egyetlen egy kis mintát, és ugye csak előfeltevésből van, vagy 20 féle, amiből mondjuk az első tanfolyamon veszünk egy, nem is tudom mennyit, 6-8-at, és ha az ember azt mondja, hogy jó, akkor ma csak a tudatossággal kapcsolatos szavakkal foglalkozom, és minden egyes helyzetben, vagy nem minden egyes helyzetben, de naponta mondjuk 5-ször kipróbálom. Ez egy másik módja. Egy harmadik módja a modellezés. Keresünk valakit, aki jó sugallatokkal beszél, lebzselünk egy kicsit a társaságába, és hagyjuk, hogy hasson ránk az a mód, ahogy ő beszél. Én nyilván János barátomra gondolok, hogyha nagyon Ericksoni módon akarok beszélni, akkor egyszerűen elkezdek úgy beszélni, mint a János.
Most a hipnózisban vannak elég érdekes ilyen jelenségek, amelyeket ilyen videókban is lehet látni, ilyen kézlevitáció és hasonlók. Ezek hogy jönnek létre, vagy mi ez az egész?
Ezek elsőre rendkívül különösnek tűnnek, és a mindennapi élményünktől különbözőnek. Mondjuk valaki negatívan halucinál téged, akkor bejön ide, és akkor úgy viselkedik, mintha nem lennél itt. Ennek ellenére érdekes módon nem fog rád ülni, tehát valahol a tudatában benne van, illetve a tudaton kívüli elméjében benne van az, hogy itt vagy, de a tudatában nincs. De hányszor történik meg az, hogy ott van mondjuk egy dosszié irat, és keresünk egy bizonyos papírt, és már 8-szor végig lapoztuk, és 9-re találjuk meg. Ez ugyanolyan negatív halucináció, és éber tudatállapotban történik meg. Úgyhogy hát ezért is érdekes a transz, mert ott ezeket a jelenségeket lehet egy kicsit nyugodtabban vizsgálni. Ott van időnk, meg van egy keret, hogyha eljön valaki egy hipnózisról szóló tanfolyamra, akkor az normális ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és akkor könnyebben megközelíthetők lesznek. De hát amúgy nagyon hasonlóképpen érjük el őket sugallatokkal, a figyelem bizonyos módon való irányításával, és így tovább.
Ami még elgondolkoztam, hogy vannak olyan technikák is, amelyek viszont Hát nem tudom, hogy óvatosan kell-e alkalmazni, nagyon szokatlanok. Tehát például van egy ilyen kézfogás, amikor valakivel kezet fogok, és egy hirtelen mozdulattal felemelem az ő kezét, és a saját tenyerét elég közel teszem az arcához. És úgy tudom, hogy ezzel is elég, tehát ez egy elég erős ilyen hatás arra az emberre. De hogy ezeket hogyan lehet alkalmazni? Tehát ezt egy kicsit úgy félnék kipróbálni egy ilyen helyzetben. Tehát ezeket egyáltalán lehet alkalmazni mondjuk egy hétköznapi helyzetben, vagy ezek már kifejezetten ilyen olyan védett környezetben történnek, vagy olyan keretek között, amik ezt lehetővé teszik.
Attól is függ, hogy mennyire bátor vagy, meg az ökológiától is. Én semmiképpen sem vagyok bátor ilyenekben, tehát egy hipnózisról szóló élmény alkalmával igen, és könnyen is elő lehet ilyeneket idézni, de az utcán eszembe nem jutna megpróbálni. Részben azért, mert nem látom az értelmét, részben meg túl erős beavatkozásnak tartom. Most senki se kérte, hogy mi ezt csináljuk. Felfoghatjuk úgy is, hogy túl gyáva vagyok hozzá, és hát elég erőteljes kétségeim vannak az ökológiával kapcsolatban.
Na most az NLP-t úgy is szokták emlegetni, ugye a kiválóság művészete, ami ugye a modellezésre is utal, hiszen ha valaki képes valamire, akkor azt mi is megtehetjük, elegendő, hogyha leutánozzuk a viselkedését. Ugye így jött létre az általunk, illetve így jött létre az NLP által megfogalmazott Ericksoni hipnózis, ugye Bandler és Grinder modellezték Ericksonnak a viselkedését, és amiket így leírtak, azt mi alkalmazzuk. De vajon eljuthatunk-e bármikor egy olyan szintre, mint Ericsson, aki mindezeket a dolgokat természetes módon volt képes alkalmazni? Tehát felnőhetünk-e mi képességeink szintjén, vagy bármilyen más szinten az ő nagyságához?
Elvileg mindenképpen, azért azt tartsuk észben, hogy Ericsson, különösen az idős Ericsson, aki tényleg a nagy varázsló volt, évtizedeken keresztül foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Rendkívüli munkabírású ember volt, nagyon sok mindenkivel végzett terápiát, úgyhogy ha valaki ezt az energiát és időt belefekteti, akkor ki kell próbálni, de remélem, hogy igen. Mi nyilván nem tudunk olyan dolgokat. Ericsson tényleg nem ismerek mást. Lehet, hogy van, aki olyan eredményeket ért volna el, mint ő. Ericsson képes volt szexuális orientációt megváltoztatni, maradandóan, véglegesen és teljesen harmonikusan. Olvastam egy ilyen esetet, ha jól emlékszem, az ő saját cikkeinek a gyűjteményében, még régebben. Senki másról nem tudok, aki ilyesmire képes volna a mi kultúránkban. És ez az egyik legérdekesebb Ericssonban, hogy a nyugati civilizációban páratlan dolgokat művelt, szinte a semmiből. Ericssont Gregory Bateson ismertette meg Bandlerrel és Grinderrel, akinek az első felesége Margaret Mead volt a híres és némileg ellentmondásos antropológus nő, és tudtommal ez a paraszt gyerek, aki autodidakta volt, elment egyetemre, semmi más információval nem rendelkezett a módosult tudatállapotokról, mint néhány filmmel, amit Margaret Mead készített Bali szigetén. Ugyanis ezt azért talán fontos tudnunk, hogy az emberi kultúrák többségében sokkal tudatosabb a különféle tudatállapotok közötti átmenet, nem csak az alvást, meg az ébrenlétet, a kicsit bambulok, meg állok a zuhany alatt, ott ismerik, hanem ezeket céltudatosabban használják, akár rítusokban, táncokban, kántálásokban, varázslatokban, ilyesmikben. Nálunk sajnos ennek a helyét a tévé vette át, ami hát az egyik legkevésbé ökológikus, igen mély transz, a tévé előtt ülő fáradt emberek, akik nyitottak mindenféle olyan sugallatra, ami egyáltalán biztos, hogy az ő érdeküket szolgálja. Visszatérve a kérdésedre, hogy hol vagyunk mi Ericssonhoz képest, hát ha Ericsson a Himalája csúcsai, akkor hát mi legfeljebb a Kárpátok vagyunk, de az is lehet, hogy csak a János-hegy.
Elképzelhető, hogy magunk nem tudunk felnőni addig a szintig, vagy nem tudjuk ezt olyan szinten alkalmazni, mint maga Erikson. Viszont ő erre tette fel az életét, tehát ő emberekkel foglalkozott, embereken segített, és az egész életét kitöltötte ez a dolog. Mi pedig más dolgokkal foglalkozunk, de ez azt is jelenti, hogy mivel nekünk más céljaink vannak, más az életünk, elegendő ebből az óriási nagy dologból csak egy részét behúzni az életünkbe, és hogyha már csak néhány nyelvi mintát elkezdünk alkalmazni, akár szóban, akár levelezésben, akkor már észre lehet venni, hogy fejlődünk, és tulajdonképpen sok minden könnyebbé válik. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy akármivel is foglalkozunk, hogyha emberekkel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy nem csak a munkánk, hanem emberek vesznek minket körül, és azt gondolom, hogy mindenkit emberek vesznek körül. Ugye, ahogy az NLP mondja, nem tudunk nem kommunikálni, így mindenkinek hasznos lehet, hogyha megismerkedik ezzel az egésszel, és akár csak néhány elemét elkezdi próbálgatni, alkalmazni, szerintem mindenkinek nagyon hasznos.
Igen, nekem az jutott eszembe, nem biztos, hogy el tudnám érni, hogy valaki, ki ide bejön, az negatívan halucináljon téged, korán sem vagyok erről meggyőződve. Viszont amit csinálok, például a tréner tanfolyam, trénerképző, ahol azt tanítom embereknek, hogy hogy tudnak jól csoportokkal bánni. Egyik fő témája szokott lenni, hogy jaj, mit csináljunk az űrös emberekkel, ilyen vagy olyan módon, a neked menő, beléd akaszkodó, kötözködő, stb. Emberekkel. És hát erre van sok módszer, csak valahogy én ilyen embereket nem ismerek, valahogy nem jönnek ide. És ez jelentős részben annak köszönhető, hogy fordítjuk az egészet, egy kicsit, mint Erikson, hogy fel sem merülnek a problémák. A mai társadalomban, a nyugati társadalomban mindig ugye a nagy problémák, megoldása, konfliktus, stb. On van a figyelem. És nagyon sokszor a megoldás az, hogy soha nem is volt probléma. Valójában bizonyos szinten ez elegánsabb.
Hát nagyon érdekes ez a téma, de azt gondolom, hogy már elbeszéltük azt az időt, amit erre szántunk, és jó volna valahogy stílusosan befejezni ezt a beszélgetést. Adhatnánk a hallgatóknak egy Ericssoni feladatot esetleg.
Hát ebben a beszélgetésben, mint minden más beszélgetésben is, sok Ericssoni nyelvi minta hangzott el, amelyek közül egy-kettőre fel is hívtuk a figyelmet. Például mi lenne, hogyha azt a mintát, amelyik a legjobban tetszett, akár tudatosan, akár tudattalanul, az elkövetkező mondjuk egy hét során legalább háromszor kipróbálnátok, akár tudatosan, akár tudattalanul. Just another day.
just another day on earth. Oh, it's just another day. Just another day. It's just another day on earth. Oh, it's just another day on earth. It's just another day on earth. One day we will put it all behind. We'll say that was just another time. We'll say just another day on earth. We say that was just another time. One day we will put it all behind. We say that was just another day on earth. Just another day. Oh, it's just another day. It's just another day.